Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm szeretettel dr. Téglás Péter, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok!
A könyv, mert látom, hogy most ma könyv jön, mit fogsz ajánlani nekünk?
Hát filmet és könyvet.
Akkor megtévesztődtem.
Nem, mind a kettőnek ugyanaz a címe. Tudnilik Andrzej Wajdának a Katyń című filmje, illetőleg egy Allan Paul nevezetű angol történésznek a Katyń című könyve. Ennek a könyvnek egyébként van egy alfejezete is, a sztálini vérengzés és a lengyel feltámadás ígérete. Ez egy dokumentumfeldolgozás, magyarul 2009-ben jelent meg. A filmet egyébként 2007-ben forgatták. Mi ez a Katyń? Ugye? Tehát ugye ennek az az érdekessége, hogy most ezt, aki nem ismeri a háttértörténetet, úgy látja, hogy Katyń, hát most akkor ez egy személynek a neve, vagy egy helységnek a neve, vagy egyáltalán hova tegyük. Már önmagában ez is egy rendkívül érdekes kérdés, és annak helyén és idején ezt természetesen el fogom magyarázni. Andrzej Wajdáról azért szabadjon röviden azt mondani, hogy Andrzej Wajda ugye a mi Jancsó Miklósunk. Tehát egy végtelenül tehetséges, világhírű rendező, akinek a pálya íve átfogja Lengyelországnak a háború utáni történelmét, a lengyel és az európai filmes új hullámban részt vesz. Én nekem tényleg a kedvenc rendezőim közé tartozik. Hát ugye a legkedvencebb film számomra a Katyń mellett természetesen a Márvány ember. A Márvány emberben, ha nem lengyel nevek lennének, akkor a néző gondolhatná, hogy ez Magyarországon játszódik. Most a probléma megértéséhez és Andrzej Wajda tevékenységének megértéséhez egy kicsit ismerni kell Lengyelországnak az első világháború utáni történetét. Némi túlzással azt szoktam mondani, hogy aki Lengyelország első világháború utáni történetét nem ismeri, nem igazán érti Kelet-Közép-Európának a történelmét. Tudnék, Lengyelországot korábban háromszor felosztották. Az első világháborúban, illetőleg azt követően a lengyel állam újra létrejött. Az a lengyel állam, ami valamikor a középkorban Európa legnagyobb és egyik legerősebb államának számított, nyilván szerencsétlen döntés következtében elveszítette az erejét, és valóban háromszor felosztották. Ausztriához tartozott, Oroszországhoz tartozott, tehát a törzs területek azok Oroszországhoz tartoztak, illetőleg Kelet-Poroszország felé eső rész, Szilézia és a többi pedig Poroszországnak volt a része. Az első világháború után egy szerencsés politikai vonalvezetés következtében a lengyelek ismét összeállították a saját államukat, és azt kell mondjam, és úgy gondolom, hogy a későbbi tragédiában ennek komoly szerepe van, hogy túlnyerték magukat. Ugye az első világháború után Churchill némi cinizmussal azt mondta, hogy most befejeződött a titánok harca, megkezdődik a törpéknek a harca. A törpék alatt bennünket értett Közép-Kelet-Európát, minden államnak, amely az első világháború után jött létre, Csehszlovákia. Lényegében Magyarország ebben a tragikus formájában, ugye, hogy kétharmad részét elveszítette, Jugoszlávia, akkor még egész pontosan nem így hívták. Mindenkinek, mindenkivel vitája volt. Tehát a lengyeleknek például az oroszokkal volt vitájuk, de olyan súlyos vitájuk volt, hogy aztán háború is tört ki közöttük 1919-20-ban. Először az oroszok előre nyomultak annyira, hogy már Varsó alatt voltak, és a lengyelek nagy hadvezére és hazafia, József Piłsudski tönkreverte az oroszokat. Ezt hívják lengyel csodának, olyan mértékben verte tönkre az oroszokat, hogy utána nagyon komoly fehér orosz, illetőleg ukrán területeket foglalt el, és hát ugye Lord Curzon, a korabeli brit külügyminiszter húzott egy vonalat, és kérlelt a lengyeleket, hogy hát ne menjenek már túl rajta, körülbelül azért ez felel meg az etnikai arányoknak, de hát nagyon sok hiba volt ebben a vonalban, nagyon sok olyan terület esett a orosz oldalra, amit a lengyelek nem tudtak elfogadni, és több mint 200 kilométerrel túlterjeszkedtek ezen a Curzon vonalon.
Mikorról beszélünk?
Egész pontosan 1920-ról beszélünk. A lengyel államnak a stabilizációja tulajdonképpen ekkor kezdődik meg, iszonyatos problémáik vannak. Tehát ugye a nemzetiségi összetéte kétharmada lengyel csak. Az összes többi ukrán, ugye a vallási ellentéteket Európában a legnagyobb zsidó populáció él a frissen létrejött lengyel államban. Jiddis lennek is csúfolják. Ugye, és ez is nagyon-nagyon komoly feszültségeket kelt. Rengetegféle pénz pénz nem, nyelv, közigazgatás van érvényben Lengyelországban, tehát ebből egy egységes államot összegyúrni bizony nagyon-nagyon komoly feladat volt.
Katyin című könyvről és filmről beszélgetünk tovább hamarosan, dr. Téglás Péterre, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk dr. Téglás Péter könyv és filmajánló rovatát, ahol egy könyvet és egy filmet ajánlasz éppen Katyin címmel. Na de még mindig nem árultad el, hogy mi is ez a Katyin. Már most egy kicsit a történelmi háttérben benne vagyunk. Mi az a Katyin?
Valóban ennek a történelmi háttérnek a megvilágítása szükséges ahhoz, hogy megértsük tulajdonképpen mi is és hol is van ez a Katyin nevezetű hely. Azt hiszem egyik ismertetőnkben volt szó a Molotov-Ribbentrop paktumról, ami hát a maga nemében nem hétköznapi gazemberség volt, mert ugye felosztotta Lengyelországot, felosztotta Kelet-Európát, a két nagy agresszor, ugye a nácik is a szovjetek között. 1939. szeptember 1-én a náci Németország megtámadta Lengyelországot, szeptember 17-én a másik oldalról az egyezménynek megfelelően Szovjetunió szintén megtámadta Lengyelországot, tehát ezek a szerencsétlen lengyelek olyan csapásokat szenvedtek el, hogy mi magyarok, akik hát ugye nagyon nagy rokonszenvet érzünk azért a lengyelekkel, és nagyon-nagyon nagy a történelmi barátság, de hát azért tanuljunk tőlük egy kicsit. Hajlamosak vagyunk arra, hogy néha nagyon-nagyon megsajnáljuk önmagunkat történelmi szerencsétlenségeink miatt, de hát amit a lengyelek kaptak, főleg a második világháború alatt, illetőleg ezt követően, hát ez tényleg párját ritkítja. Szeptember 1-én a németek, 17-én pedig a két hatalmas birodalom megtámadja ezt a szerencsétlen államot, ami önmagában is eléggé ingatag. Na most, hát ugye a lengyelek, ugye a hatalmas lengyel hadsereg, meg egyáltalán a lengyel lakosság, a többmilliós lakosság menekül ide-oda, hát rohangál hol keletre, hol nyugatra, hát nem tudja, hogy melyik ujját harapja, úgyhogy most a németek kezébe kerüljön, vagy az oroszok kezébe kerüljön, hát az egyik kegyetlenebb, mint a másik, az egyik brutálisabb, mint a másik. Lényeg az, hogy hát a keleti területeken, amit az oroszok foglaltak el, hát ott is több százezer foglyot ejtenek. De hát a fogoly kifejezése teljesen jó, mert a németek legalább hadat üzentek Lengyelországnak. Az oroszok nem üzentek hadat, csak egyszerűen bevonultak. Azt mondták, hogy ők jöttek megvédeni ezeket a szerencsétlen lengyeleket, hogy nehogy a németek kezébe kerüljenek, hát ez önmagában egy nevetséges dolog. Lényeg az, hogy az oroszok fogságába estek teljesen intakt seregek, különböző hadoszlopok, és az oroszok fogságába kerültek olyan emberek, olyan katonatisztek, akik egyébként tartalékosok voltak, és a lengyel értelmiségnek a színe javát alkották. Tehát ezek között gyógyszerészek, papok, jogászok, rendőrök, professzorok, nagyon magas rangú katonák, tábornokok voltak, és hát különböző hadifogoly táborokba zárták őket, és nagyon nagy fokú bizonytalanságban tartották ezeket az embereket. Hát ezek az emberek végig reménykedtek abba, hogy hát a Szovjetunió mit akar őtőlük, ővelük ők semmiféle harci cselekményt nem végeztek. Viszont 1940 márciusában a mérhetetlenül kegyetlen, és még önmaga szempontjából is kontraproduktív szovjet vezetés úgy dönt, logikátlan szovjet vezetés úgy dönt, hogy ezeket az értelmiségieket, tehát itt elsősorban nem az egyszerű katonákról van szó, hanem a tisztekről ki kell végezni. Ahol van ember, van probléma, ugye ez a sztálini gondolkodásmód, ahol van ember, van probléma, ahol nincs ember, nincs probléma. Na most ugye ki kell végezni, igen ám, de hát ez több mint 20 000 ember. És 1940. április 11-től, hogyha jól emlékszem a dátumra, elkezdik a kivégzéseket. Egyébként a lengyel Szejm ezt a napot nyilvánította Katinyi emléknappá. Na most hát azért 20 000 ember, hát most azért gondoljunk arra, hogy Kiskolas lakossága közel 30 000, 27 000 ember, hát 20 000 ember, több mint 20 000 embert kivégezni, azért ez nem egy egyszerű feladat. Borzalmas feladat, de nem egy egyszerű feladat, de hát ugye az oroszok ebben nagyon nagy gyakorlattal rendelkeznek, és több helyszínen végezték ki, illetőleg hantolták el ezeket a szerencsétlen embereket. Hát 1941-ben pedig a Németország támadást indít, a szovjet, a két nagy haver mégse volt akkora haver, ugye Hitler megtámadta a Szovjetuniót, és kezébe kerültek azok a területek, ahova ezeket a szerencsétlen lengyel tiszteket korábban elhantolták. 1943-ban különböző előzmények hatására egy Katyn nevezetű helyen, amely tulajdonképpen nem is létezik, mert ez egy üdülő, oda a 30-as években építettek egy tácsát, és ennek a közelébe hontoltak el nagyon sok kivégzett lengyel tisztet, megtalálják a tömegsírokat, a németek találják meg a tömegsírokat. Hát haboznak, 1943-ban már nagyon szorul a helyzetük Oroszországban a németek, haboznak, hogy mit csináljanak, míg nem Goebbels rájön arra, hogy hát itt egy óriási propaganda lehetőségről van szó, kihantoltatja ezeket a sírokat, hát döbbenetes dolgokat találnak. Itt a kivégzett foglyoknak csak egy része volt ugye elhantolva, olyan nem egészen 10 000 ember. Értesítik a Nemzetközi Vörös Keresztet, tehát óriási fölhajtást csinálnak. Egyszerűbben barátságosak lesznek a lengyel egyházzal, egyszerűbben barátságosak lesznek a lengyel professzorokkal, azokból küldöttséget visznek a helyszínre, megmutatják nekik, ugye ezeknek a tetemeknek átvizsgálják a ruházatát, tehát mindenkinél találnak olyan okiratot, az úgynevezett dögcédulát, tehát a katonai azonosítót, aminek alapján nagyon pontosan be tudják azonosítani a nevet, a beosztást, a rendfokozatot, és a világ elé tárják ezt a szörnyűséget. Egyébként van egy magyar vonatkozása neki, a legszakértőbb, a legnagyobb szakértelemmel rendelkező korboncnok, Orsos professzor, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, akinek van egy különleges eljárása, amellyel be tudja azonosítani, hogy a kihantolt, exhumált tetem körülbelül mikor halt meg. Nagyon pontosan beazonosítja, hogy ez bizony 1940-ben, amikor ez a terület még az oroszoké volt.
Innen fogjuk folytatni. Hihetetlen izgalmas történelmek olyan fordulatai derülnek ki ebből a könyvből és filmből, amelyet szerintem nagyon kevesen vannak tisztában. Hát borzongató részlet. Nem kell krimit nézni, elég a történelemkönyvet olvasni.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Itt a szünetben azt kérdeztem tőled, megosztjuk egy kicsit a hallgatókkal, hogy hogyan áll a 20. század, 19. század a tömeggyilkosságokkal és háborúkkal. Valahogy azt gondolná az ember, hogy egyre szelidebbek a háborúk, hogyha az egész történelmet nézzük.
Hát erről szó sincs. Hát a 20. század olyan kiemelkedően kegyetlen, és olyan rettenetes emberírtások voltak, hogy hát az emberiség korábbi történelme erre példát nem ismer. Hát azért mondjuk az emberek kedvelt szórakozásai közé tartozik a saját fajtájuknak a kínzás és gyilkolása, na de hát azért az, ami a 20. században, különösen az első, illetőleg a második világháborúban történt, hát ilyen az emberiség történetében példátlan. Na most a Katyn is a maga nemében példátlan, mert hát ugye ehhez egy kicsit ugye ismerni kell a második világháború történetét, ugye a lengyel kormány Londonba menekül, és 1941 után egyszeribe barátok lesznek ugye az oroszokkal, mert hát ugye közös az ellenség. De a londoni lengyel kormány folyamatosan kéri az oroszokat, hogy ugyan legyenek szívesek. Azt a több mint 20 000 embernek a sorsáról számoljanak már be. Hát nagyon nagy szükség volna ezekre az emberekre. Hát ezek kitűnő katonák, hát nagyon értelmes emberek, hát nagyon sokat tudnának segíteni a németek elleni háborúban. Hát az oroszok természetesen össze-vissza hazudoznak, hogy hát biztos megszöktek, meg hát hova tud 20 000 ember úgy megszökni, hogy egyik napról a másikra semmi hír nincs róluk. Hát Sztálin nem általja azt hazudni egy magasrangú lengyel küldöttségnek, hogy hát biztos Mondzsúlia felé szöktek meg, és azért nincs hír róluk. Hát ugye, amikor kitör a botrány 1943-ban, ezt egyébként nagyon jól kiszámolta a német propaganda, ugye, elsősorban Goebbels, mert valóban komoly éket vert a szövetségesek közé, hát teljesen tanácstalanok, ugye, hogy most a lengyelek mit lépjenek erre. Tehát olyan egyértelműen bizonyítja a németek tényleg nemzetközi segítséggel, hogy ezt a szörnyűséget az oroszok művelték, akik persze mindent tagadnak, és azonnal valami nevetséges hazudozásba kezdenek, hogy dehogyis 1943-ban igenis ezeket a németek végezték ki, mert amikor 41-ben ugye elfoglalták ezeket a területeket, akkor valóban voltak ott, tényleg voltak ott lengyelek, de hát azok a lengyelek teljesen egészségesen kerültek a németek kezére, és hát biztos, hogy a németek végezték ki. Na de hát annyira egyértelműen ugye Orsos professzornak a kutatásai, egyáltalán a viselt ruházat, a tetemek bomlásának előrehaladottsága mutatja, hogy hát ez nem történhetett akkor, amikor az oroszok mondják, ez bizony 1940-ben, amikor még az oroszok uralták ezt a területet, ez akkor történt. Nagyon elmérgesedik a viszony a londoni lengyel kormány és a lengyelek között, egyébként meg is szakítják egymással a kapcsolatot.
Maga Lengyelország és a lengyel kormány között szakad meg a kapcsolat?
A londoni lengyel kormány, nincs Lengyelország. Hát ugye, nincs Lengyelország.
A lengyel nép, aki ott van valahol a lengyel területeken.
Szegények ugye keringenek a nagyvilágban, hol a francia hadsereg részét képezik, hol az angol haderő részét képezik, hol az amerikaiaknak segítenek, és a londoni lengyel kormányok, amit egyébként a nemzetközi közösség a legitim kormánynak ismer el. Ugye Andrzej Vajda, az ő édesapja is azok között van, akit kivégeztek Katinyban.
Tulajdonképpen ki is végezték azt a 20 000 embert?
Hát kérem szépen, ez egy szörnyű dolog. Tehát olyan szakszerűséggel, idézőjelben szakszerűséggel végeztek ezekkel az emberekkel, és ez az egyébként a filmben látható is. Én egy picit kerülöm is, hogy ezeket a részleteket, hát aki akarja, nézze meg a filmet. Tehát ezeket az embereket megtévesztették, ezek az emberek azt hitték, hogy ők majd szabadlábra kerülnek, és nagy hirtelen a mögéjük lépett a hóhér, és egy Walter pisztollyal rendkívül szakszerűen az agyalapba lőd bele, hogy minél kevesebb vér folyjon ki, és a halál azonnal bekövetkezzen. Szabályosan tragikomikus, hogy ezt a rettenetes, tömeges lövöldözést az orosz fegyverek nem bírták. Tehát Walter pisztolyokat szerezett a szovjet titkos rendőrség, az NKVD, mert hát ugye azok olyan jó voltak megcsinálva, ezek a német fegyverek, hogy ezek bírták a napi nem tudom hány ezer lövést. Na most ugye ennek aztán később lett egy olyan következménye, hogy az oroszok mondják, hogy hát kérem szépen, hát ezek német fegyverek, hát hogy lőttünk volna? Egyébként a Baltikumból szerezték, a Baltikum elfoglalásakor szerezték be az oroszok ezeket, mert a balti rendőrség vásárolta németektől annak idén, amikor ott is önálló államok alakultak fegyvereket. Hát ugye a szövetségesek is teljes zavarban voltak, lényeg az, hogy ez egy olyan rettenetes feszültséget keltett a két ország között, ami a mai napig nem szűnt meg. Tehát azért a lengyelek kevésbé tudnak komázni a mai orosz állammal is, aki hát ugye a szükséges elégtételt a mai napig nem adta meg a lengyeleknek, de most erre majd röviden ki fogok térni. Andrzej Vajda, akinek az édesapja szintén itt halt meg, 81 éves korában, 2007-ben forgatta ezt a filmet. Csodálatos filmet csinált erről az eseménysorról. Ebben a filmben gyönyörűen van bemutatva Lengyelországnak az összeomlása, ezeknek a szerencsétlen embereknek a tétovasága, az ide-oda menekülése, a hátországnak a reménykedése, a családoknak, az asszonyoknak, a gyerekeknek a reménykedése, hogy az apa majd valamikor előkerül. És hát ugye a filmnek a befejező része a kivégzéseknek ez a nagyon naturális ábrázolása, tehát azért a gyöngébb idegzetű nézők ezt azért majd úgy kerüljék el.
Innen fogjuk folytatni, hallgatóink, maradjanak velünk. A történelemnek egy kemény részletéről mesél ismét két művön, egy filmen és egy könyvön keresztül dr. Téglás Péter, Katyin című könyv és filmről van szó. Folytatjuk hamarosan.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Ellen Paul Katyin című regényéről és a Katyin című filmről beszélgetünk, Andrzej Vajda filmjéről, akinek édesapja szintén ugye a lengyel érthetetlen tömeggyilkosságnak volt az áldozata. Hány éves is volt Andrzej Vajda, amikor ezt
81.
a filmet... 81. Akkor jól emlékszem. Igen. Azért ez nem semmi alkotás, talán egy végső búcsú és elégtétel édesapja emlékének akár.
És jele annak, hogy 2007-ben ezek a kérdések még mindig nem tudtak nyugovóra jutni, és tettem egy megjegyzést, hogy a lengyel politika a mai napig nem tud barátságos viszonyt kialakítani az oroszokkal, mert olyan szörnyűséges bűnöket követtek el a sérelmükre, amelynek földolgozása azóta sem történt meg. Na most nem csak az a tragédia, hogy ilyen szörnyűséges mészárlás történt, hanem a lengyel társadalom, aki tökéletesen tisztában volt azzal, hogy a színe virágát, a lengyel társadalom színe virágát az oroszok kivégezték, tehát nagyobb esélyük volt túlélni a német koncentrációs táborokat, mint ugye a Szovjetunióba kerülni. A kommunizmus időszakában, tehát a második világháború után, amikor ugyanaz a kellemes kommunizmus alakult ki Lengyelországban, mint Magyarországon, végig saját maguknak is azt kellett hazudni, hogy a katinyi mártírokat a németek ölték meg. Tehát amikor tudván tudták, és ez a filmben egy csodálatos jelenet, ahogy a nővér nem hajlandó a bátyjával kapcsolatban ezt a magyarázatot elfogadni, és a fejfára az 1940 áprilisi dátumot írja föl, hát azonnal megjelenik a titkos rendőrség, és elhurcolják érte, hogy hát 1940 áprilisában lehetetlen, hát akkor a csodálatos Szovjetunió még megvédte a lengyeleket a szörnyű kegyetlenkedéstől.
Valahol azért nem lehet csodálni, hogy itt közép Kelet-Európában ennyire nehéz az emberek, és olyan feszültek vagyunk, hiszen ez a kegyetlenkedés kavalkád pro-kontra érthetetlenül sokszor ez valahol még itt van feloldatlanul.
Ezek egymásra rakódnak. Ezek a hazugságok, ezek a bűnök egymásra rakódnak. És nincs igazán katarzis. Itt sincs katarzis Katinyi ügyében. Ugye 1989-ben, amikor hát ugye eljött a peresztrojka és a glasznost időszaka, Gorbacsov országlása idején, hát ugye ezt a hazugságot már nem lehetett tovább fönntartani. Tehát ugye az egész világ tudta, addigra minden, ami ezzel kapcsolatban lehetséges napvilágra került, nem bírta tovább ezt a hazugságot, és tett egy bejelentést, hogy hát sajnos bizony Katinyban és a másik helyeken a lengyel tiszteket és a lengyel értelmiséget bizony a Szovjetunió ölte meg, és hát ugye ebben néhány részlettel is szolgált, előkereste a meglévő okiratokat, mert az okiratok egy jelentős részét egyébként az oroszok aztán időközben megsemmisítették, és hát ugye átadták a lengyeleknek. De nem volt bocsánatkérés. Nem volt bocsánatkérés. És ugye a vérengzés módja és iránya jogi szempontból is meglehetősen egyértelmű, hisz ez népirtásnak minősül. Ez genocídiumnak minősül. És aki genocídiumot követ el, az nem csak, hogy bocsánatkéréssel tartozik, nem csak, hogy a túlélő bűnösöket köteles megbüntetni, hanem bizony kártérítést is köteles fizetni az elpusztított emberek élő hozzátartozóinak. Na hát erre az oroszok egyáltalán nem hajlandók, a mai napig nem hajlandók, össze-vissza hazudoznak a mai napig, újra zárolták az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, és hát arról, hogy genocidium lenne, hát szó sem lehet róla, de hát olyan elképesztő dolgokat műveltett az a 90-es években, még Jelcin idején azért immel ámmal megindult egy katonai ügyészi nyomozás ebben a kérdésben. Zajlott a nyomozás, egyébként érdekes dolgokat tárt föl, tehát azért csak megállapította, hogy kik voltak a részvevők. Volt néhány túlélő, egész nyugodtan lehetett volna büntetőeljárást indítani ellenük, ugyanúgy, mint ahogy a náci túlélők ellen, akik még életben maradtak, indultak és indulnak még tulajdonképpen mai napig büntetőeljárások. Hát az oroszoknak eszük ágában nem volt büntetőeljárást, sőt a 90-es években az orosz főügyész bejelentette, hogy az akkor az egész eljárást befejezik, itt nincsen felelős, kész, itt le van zárva az ügy. Na most ugye egy nagyon kegyetlen logikára épülő rendszernek is van logikája. Ez a logika pedig az, hogy mindenki ellenségnek minősül, aki képes az önálló gondolkodásra, akiről fel lehet tételezni, hogy azt a hihetetlen ostoba ideológiát, amellyel ott etetik a népet, ezt nem fogja elfogadni. Hát ezekről a nyelekről teljesen egyértelmű volt, hogy ők sose lesznek szovjet barátok, és sose fogadják el ezeket a hülyeségeket, amivel ugye a Szovjetunióban ottan nevelték az embereket, és hát ugye az is egyfajta veszélyt jelentett, hogy ezek azért igaz, hogy haditfogoly táborban voltak, de egy tömbben voltak, és katonai ismeretekkel is nagyon jól föl voltak vértezve. Tehát tulajdonképpen egy potenciális veszélyt jelentettek, az eredeti és alapötlet állítólag egyébként Beriát származik, aki nagyon szépen megindokolta, hogy hát ez osztályjelenségnek minősülnek, ezek volt csendőrök is, esküdt ellenségei a Szovjetuniónak. Tehát tulajdonképpen valami ilyesmi logika játszhatott szerepet abban, hogy 1940 márciusában ugye elrendelték ezeket a féle kivégzéseket. De a történetnek nincsen vége.
Innen fogjuk folytatni. Igen. Hallgatóink, maradjanak velünk. Katyin című könyvről és filmről beszélgetünk dr. Téglás Péterrel.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
egy nagyon nem szeretett teljes történelmi korszakról, az első-második világháború közötti lengyelek sérelmére elkövetett tömegmészárlásról beszélünk, amely érthetetlen módon Szovjetunió követett el. Ugye itt az előző blogban pont erre adtál magyarázatot, hogy vajon mi lehetett a logikája az elvileg egy platformon álló két országnak.
Ugye azzal fejeztük be, hogy a történetnek nincsen vége. Addig azért az orosz és a lengyel politika eljutott, hogy Katinyban egy emlékparkot létesítettek ezeknek az embereknek a tiszteletére, és 2010. április 10-én a lengyel politikai elit, úgy, ahogy volt, kormány, államfő, felszálltak egy repülőgépre azzal, hogy Szmolenszbe repülnek, és akkor onnan néhány kilométerre lévő Katinyban ezt az emlékparkot meglátogatják, tisztelegnek a mártírok előtt. A leszállás közben azon óriási köd volt, az orosz légi irányítók szabályosan könyörögtek a lengyel gép személyzetének, hogy ne próbáljanak leszállni, mert nem tudják őket célra vezetni, annyira rosszak a látási viszonyok, a lengyelek azonban erre nem hallgattak. A gép a földhöz csapódott, és mindenki szörnyet halt. Ez 8 évvel ezelőtt történt, tehát ugye mindenki szörnyet halt, 96 ember halt meg, tehát a lengyel kormány, illetőleg hát ugye a legmagasabb tisztségviselők és katonák néhány kilométerre a Katinyi sírtól mindenki meghalt.
Nem is találok szavakat.
Hát erre valóban nincsenek szavak. Ez a sorsszerűség, hát ebbe csak beletörődni lehet.
Köszönjük az ajánlót, és a gyengébb idegzetű hallgatók ne nézzék meg a filmet, viszont olvassák el a könyvet. Nagyon köszönjük, és várunk vissza jövő héten.
Köszönöm szépen.